Áldás békességet kívánok mindenkinek. Remélem, hogy hallható, amit mondok. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Bibliai iskolánk első alkalmán. Egy énekkel kezdjük el a mai esténket, a 134-es Zsoltárunk mind a három versét énekeljük el.
Szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azért jöttünk, hogy áldjunk téged, hiszen te méltó vagy a dicséretre, tiéd minden hatalom mennyen és földön, tiéd az a szeretet, amelynek megismerése számunkra az örökké valóságig tart, és neked tartozunk hálával mindazért, amit eddig is tettél az életünkben, és amit ezentúl is tenni tervezel. Köszönjük, hogy itt lehetünk most előtted, és olyan jó tudni, Urunk, hogy most is szólni fogsz hozzánk a te ígéreted szerint, most is építgetsz bennünket hitünkben, hogy jobban megismerjünk téged, és igazán tudjuk, mit jelent veled járni. Nagyon kérünk, áld meg egész bibliai iskolánkat, és annak most ezt az első alkalmát is. Kérünk, adj nekünk figyelmet, add a te lelked vezetését. Légy itt velünk, Urunk. Amen. Mi a bibliai iskola, és miért vállalkoztunk erre a sorozatra? Amikor bibliaórára jövünk össze, akkor mindig egy konkrét igeszakaszt tanulmányozunk, annak az üzeneteit próbáljuk kinyerni. A bibliai iskola az nem egy-egy igeszakaszt vizsgál, hanem a Biblia egészén megy keresztül, elejétől a végéig, nem szakaszonként, hanem bizonyos témákat feldolgozva. Nagyon jó, hogyha egy ilyen sorozaton mindannyian részt tudunk venni, legalább egyszer életünk során, mert ez segít, hogy kialakuljon bennünk a nagy összkép. És ha kialakul bennünk a nagy összkép, akkor jobban fogjuk ismerni Istent, és jobban fogjuk tudni, hogy mit vár tőlünk. Ezen az első alkalmon azt a kérdést fogjuk feszegetni, hogyan szól hozzánk Isten. Ez az első és legfontosabb kérdése mindannyiunknak. Hogyan szól hozzánk Isten? Az általános és a különleges kijelentés. Ez a mai alkalmunknak a címe. Tegyük is fel rögtön a kérdést. Szól-e hozzánk Isten? A válasz az, hogy igen, egyértelműen szól hozzánk. Ő nem csupán megteremtett bennünket, hanem fontosnak tartja a velünk való kapcsolatot is. Ezt járjuk körbe röviden, miért szól hozzánk Isten. Két okot szeretnék megnevezni. Egyrészt Isten szeret kommunikálni. Már azelőtt szeretett kommunikálni, hogy megteremtette volna a világot és benne az embert. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nagyon gazdag belső életet élt öröktől fogva. Ebbe az életbe kapunk bepillantást a Biblia egyik-másik helyén is. Egyet szeretnék most idézni ezek közül. Jézus megkeresztelkedésekor olvassuk a következőt. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, aláereszkedik, és őre elszáll. És íme hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Itt valóban egy pillanatra bepillantást nyerünk abba, hogy az Atya szól a Szentlélek által a Fiúhoz. És ez csak egyetlen pillanat, mégis egy nagyon komoly szeretet megnyilvánulás az Atya részéről, és sejtetni enged valamit abból, hogy mi történhetett a mennyben. Tehát Isten szeret kommunikálni. A másik, amit megtudunk, hogy Isten szereti az embert. Ezzel kapcsolatban három mozzanatra hadd utaljak. Mi Isten szeretetének a bizonyítéka? Az egyik a teremtés. A teremtés kapcsán érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Isten az embert utoljára teremtette meg. Nem az első pillanatban, amikor a Föld még egy nagy, sötét sárgombóc volt, nem azt mondta neki, hogy tessék ember, küzdj, aztán majd kialakítasz magadnak valamit, ha sikerül. Hanem Isten elkezdte formálni ezt a világot, és amikor mindennel végzett, akkor azt mondta, hogy itt van az ember, és most, mint a saját gyermekemnek, így elétárom ezt a világot, hogy örüljön neki, hogy élvezze. Ahogy egy szülő is mindent előkészít a terhesség hónapjaiban otthon, végül hazaviszi a gyermekét a kórházból, és azt mondja, hogy tessék, ezt neked rendeztem be, itt nem csupán enni és inni kapsz, nem csak a túlélésed van biztosítva, hanem ez a te otthonod. Remélem, jól fogod érezni magad benne. Tehát Isten szereti az embert, ez látszik a teremtésből. Isten szeretetének egy másik bizonyítéka a gondviselés. Megint csak elmondhatjuk, hogy nem csak a kezdet kezdetén indította útnak Isten az embert, hogy ezt most megtettem érted, itt van minden, gazdálkodj vele okosan, hanem azt látjuk, hogy Isten napról napra gondoskodik rólunk. Gondoskodik a fizikai szükségleteinkről, a lelki szükségleteinkről, és amikor ebbe belegondolunk, akkor olyan érzésünk támad, mint annak a gyereknek, aki újra és újra szembesül vele, hogy milyen kedvesek hozzá a szülei. Hogy mindent megadnak neki, amire szüksége van, sőt, olykor annál még többet is. És Isten szeretetének a harmadik bizonyítéka a megváltás. Ez a legegyértelműbb bizonyíték. A teremtés és a gondviselés ugyanis nem fáj Istennek. Isten mond valamit, és az megtörténik. A megváltás azonban fáj Istennek. Jézus, amikor eljött erre a földre, akkor nagyon sokszor szenvedett az emberektől, meg is kérdezte, hogy meddig szenvedlek még titeket, és készülve az utolsó nagy próbatételre úgy imádkozott, hogy Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, de ne úgy legyen, ahogy én akarom. Jézus szenvedett, és ez a bizonyítéka a legnagyobb, legerősebb bizonyítéka annak, hogy mennyire szeret bennünket, hisz itt mutatta meg, hogy mit vállal értünk. Tehát Isten szeret kommunikálni, Isten szereti az embert, ebből következik, hogy Isten szeret kommunikálni az emberrel. És ezzel kapcsolatban a zsidókhoz írt levélből olvasok egy részletet, ami össze is foglalja mindezt. Régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Tehát Isten kezdettől fogva kommunikál az emberrel, és ez nem múlik el, Isten mindörökké kommunikálni akar velünk. És akkor most áttérünk arra, hogy miként szól hozzánk Isten. Most már tudjuk, hogy szól hozzánk, mert akar hozzánk szólni. Nézzük meg az ő kommunikációjának két útját. Az elsőt úgy nevezzük, hogy általános kijelentés. Mi a jellegzetessége az általános kijelentésnek? Néhány dolgot szeretnék megnevezni. Az egyik jellegzetessége, hogy indirekt módon szólal meg az üzenet. Ezzel kapcsolatban egy példát szeretnék mondani. Ha valaki bemegy egy múzeumba, és megnézi egy festőnek az alkotását, akkor a festményen keresztül valamit megtud az alkotóról. Lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy fantasztikus ember, de lehet, hogy azt mondja, hogy ezzel az emberrel soha nem akarok találkozni. Mert az alkotás sok mindent elárul az illető lelki világáról, személyiségéről. Az általános kijelentés olyan, mint Isten festménye, vagy annál sokkal több, egy annál lényegesen teljesebb alkotás. Isten úgymond ezen a világon rajta hagyta az új lenyomatát, ahogyan egy festő is a maga személyiség jegyeit megjeleníti az alkotásaiban. Tehát amikor vizsgáljuk az általános kijelentést, akkor nem azzal találkozunk, hogy Isten szól hozzánk, ahogyan egyik ember szól a másikhoz, hanem vizsgálva az ő alkotásait, valamit megtudunk róla. Az általános kijelentés másik jellemzője, hogy a tartalma korlátozott. Sok mindent megtudunk általa Istenről, Ha például megvizsgáljuk a teremtett világnak a berendezését, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy hihetetlenül bölcs elme tudta csak ezt így kigondolni. És mást is megtudunk Istenről ez alapján, a kijelentés alapján, de például a megváltásról egy szót sem mond ez a fajta kijelentés. Ezért mondtam így, ezért fogalmaztam így, hogy az általános kijelentés tartalma korlátozott, mert az Isten ismeretében csak egy bizonyos szintig segít eljuttatni az embert. A harmadik jellemző, hogy az általános kijelentés minden emberhez eljut. Ezért nevezzük tulajdonképpen általánosnak, mert az egész világon, aki csak megszületik, rögtön szembesül vele. Ebben a világban élve rögtön Isten alkotásai vesznek körül bennünket, nem tudjuk elkerülni. És akár akarjuk, akár nem, valamit megtudunk az Istenről. Ezért mondták a reformátorok azt, hogy tulajdonképpen minden ember eleve meg van győződve az Isten létezéséről. Hogy nekünk ezt tulajdonképpen nem is kell bizonyítanunk. Ha valaki ateista, és azt vallja magáról, hogy szerintem nincs Isten, sőt meg vagyok győződve róla, hogy nincs Isten, akkor a mi hitünk szerint ő már eleve harcol az ellen a tudás ellen, ami ott van a szívében. Mert az általános kijelentéssel szembesülve, nekünk rögtön tudnunk kell, érezzük nagyon mélyen, hogy létezik Isten, és egy némely tulajdonságával is rögtön tisztában vagyunk. Tehát akármely részén élünk a világnak, akármilyen korúak vagyunk, akármilyen iskolákat végeztünk, rögtön tudunk már valamit. És a negyedik tulajdonság, vagy jellemző, hogy az általános kijelentés által adott üzenet sokszor nehezen dekódolható. Tehát nem mindig értjük meg. Ennek az egyik oka az, hogy mi emberek eleve korlátozott lények vagyunk, és nehezen tudunk mindent megérteni. De ami ennél súlyosabb, hogy mi már a bűneset után születtünk, és eleve rossz a beállításunk. Tehát rosszul működik az értelmünk, a lelkünk elsötétült, és hiába látjuk Isten létezésének és tulajdonságainak a legvilágosabb bizonyítékait, mi ezt valahogy egy torzító szemüvegen keresztül nézzük. Tehát valamit tudunk, de valamit félreértünk. Ezért van az, hogyha a világon körülnézünk, megvizsgáljuk a különböző népeket, kultúrákat, vallásokat, akkor mindegyiknél azt látjuk, hogy valamiféle igazság morzsa eljutott hozzájuk. Mindenki megsejtett valamit Istenből. De ha megnézzük, hogy mire jutottak, hogy milyen rendszereket alakítottak ki, akkor azt látjuk, hogy ugyanakkor rengeteg a sötétség is ezekben a rendszerekben. Mert a bűneset után élve az ember félreérti az általános kijelentést, legalábbis részben félreérti. Tehát ezek az általános kijelentés jellemzői, most nézzük meg a csatornáit, hogy pontosan mit is értünk általános kijelentés alatt. Egyrészt az általános kijelentés része maga a természet. Isten megalkotta a világot, annak a legszebb, számunkra legfontosabb része, ami rögtön elénk tárul, az a természet. Mindannyian szeretünk kirándulni, vagy ha nem is tehetjük meg mindig, esetleg azért, mert nincs rá időnk, vagy mert már nem vagyunk olyan állapotban, de szerettünk kirándulni. Ha valaki meglátja Isten alkotásait, akkor mindig leesik az álla, hogy milyen nagy ez az Isten, milyen csodálatos. Legtöbbször úgy érezzük magunkat egy magas hegyről letekintve, mintha templomban lennénk, mert az áhítatnak a hangulata tölt be bennünket, mint hogyha Isten egyenesen ott lenne velünk, és ott is van. Tehát Isten kijelenti magát a természeten keresztül, megmutatja maga hatalmát, bölcsességét. A kijelentésnek, az általános kijelentésnek egy másik csatornája maga az ember, tehát mi magunk. Az emberről később is fogunk beszélni, most csak nagyon röviden. A Biblia azt mondja, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Ez azt jelenti, hogy Isten tulajdonságai valamilyen szinten megjelennek bennünk. A természet csak néhány dolgot árul el Istenről, az ember sokkal többnek a megjelenítésére képes. Akkor is, hogyha tisztán visszatükrözzük, például Isten szeretetét, de akkor is, hogyha bűnbe esve éppen azt tapasztaljuk, hogy nem vagyunk képesek a szeretetre. Mert még ez is valahol arról árulkodik, hogy képeseknek kellene lennünk, és felháborodunk azon például, ha valaki nem szeret bennünket. Tehát az ember, hogyha valaki megvizsgálja, nagyon sok mindent megtud Istenről, talán nem véletlen, hogy szeretünk olvasni, nem véletlen, hogy sok úgymond bölcsész vizsgálta már az embert mindenféle szempontból, mert amikor az embert látjuk, akkor végső soron Istenre tekintünk. És az általános kijelentésnek a harmadik nagy ága az maga a történelem. Ha valaki vizsgálja ennek a világnak az életét, a történelemnek a folyását, akkor sokszor látja Isten cselekedni. Elég megvizsgálni a 20. századnak a nagy világégéseit. Ami nagyon közel van hozzánk, az a Szovjetunió, és talán mindenki emlékszik rá, hogy a Szovjetunióval kapcsolatban általános meggyőződés volt, hogy ez soha nem ér véget. Ez egy olyan hatalom, ami fölött nem lehet úrrá lenni. Magyarországon is volt egy szabadságharc, de aztán beküldtek pár ezer tankot, és véget ért a szabadságharc. Máshol is próbálkoztak, az sem sikerült. Az űrbe is először a szovjetek mentek fel. Mindenki azt gondolta, hogy ez már egy örökkévaló ország itt a Földön. És egyszer csak azt látjuk, hogy az idők elsodorták. És nem az idő sodorta el valójában, hanem Isten sodorta el. És ilyenkor, ha hittel tekintünk ezekre az eseményekre, akkor ott látjuk Isten újját. Ahogyan korábban, például Dániel könyvében Nebukadnezár álma kapcsán megtudjuk, hogy a világbirodalmak váltják egymást, elmúlik egyik a másik után, de Isten birodalma megmarad örökké, hát ezt láthatjuk mi is, ha hittel tekintünk ezekre a dolgokra. Tehát ez az általános kijelentés, ezen a háromféle módon találkozunk vele, és nagyon sokat megtudhatunk már ebből is, Istenről és az ő akaratáról. Most térjünk át a különleges kijelentésre. Ezt kicsit latinosabban speciálisnak is mondják, vagy kicsit régiesebben különös kijelentésnek is, de szerintem a különleges az egy jobb szó, mert a különös az azt sugallja, hogy ez kicsit olyan furcsa, de hát ez nem furcsa, hanem különleges. Az általánoshoz képest több. Hát nézzük akkor a különleges kijelentésnek a jellemzőit. Az egyik jellemzője, hogy az általános kijelentéssel ellentétben direkt szólal meg. Tehát itt nem Isten alkotásait látjuk, amelyek közvetett módon beszélnek róla, hanem Isten maga szólal meg érthető módon. Ahogyan egyik ember beszél a másikhoz. Az üzenet racionálisan elénk van tárva. A másik jellegzetessége, hogy a különleges kijelentés tartalma az mindenre kiterjed. Tehát nem csak a teremtésre, nem csak a gondviselésre, nem csak Isten bizonyos tulajdonságaira, hanem mindenre. Többek között ebből értesülünk a megváltásról is. Ha nincs különleges kijelentés, akkor semmit nem tudnánk Isten szeretetének erről az oldaláról, és esélyünk sem lenne megtérni és új életet nyerni általa. A harmadik, hogy a különleges kijelentés sokakhoz eljut. Talán észrevettük, hogy az első két jellemző az több volt, mint az általános kijelentés esetében. Itt viszont azt látjuk, hogy a különleges kijelentés talán egy kicsit kevesebb, mint az általános kijelentés. Az általános kijelentés mindenkihez eljut, a különleges kijelentés azonban nem feltétlenül. Gondoljunk az ószövetségi időkre, ott például majdhogy nem csak és kizárólag a zsidók tudtak Isten kijelentéséről. Persze a környező népek is értesültek olykor-olykor valamiről, de a távolabb élő népek nem. Az indiánok Amerikában például biztos, hogy semmit nem tudtak Istennek erről a kijelentéséről. Manapság azt látjuk, hogy az Isten igéje az egész világon hirdettetik, tehát majdhogy nem eljutott már minden emberhez. Persze ma is kérdéses, hogy valaki elmegye meghallgatni egy igehirdetést, kezébe veszi-e a Bibliát, van rá lehetősége, de ma sem feltétlenül biztos, hogy minden emberhez eljut a különleges kijelentés, azt elmondhatjuk, hogy sokakhoz eljut. És az utolsó jellemző, hogy a különleges kijelentést sokkal könnyebb megérteni, mint az általános kijelentést. Az általánosat könnyű félreérteni, de mivel a különleges racionálisan van megfogalmazva, szóban van megfogalmazva, ezt már nehezebb félreérteni. A reformátoroknak volt egy kifejezése, magyarul ez így hangzik, hogy a Szentírás világossága. És ez alatt azt értették, hogy a Szentírásnak az alapvető tanításai mindenki számára megismerhetőek, aki elolvassa. Magyarul, hogy van bűn, hogy elszakadtunk Istentől, hogy ítélet alatt állunk, ez mindenki számára világos, aki olvassa. De az Isten kegyelme is teljesen világos, a hozzávaló térés lehetősége, a megújult élet, ez is mindenki számára világos, ha elolvassa a Bibliát. Magasabb szinten persze már lehet vitatkozni a Biblia különböző szakaszainak az értelméről, vagy a különleges kijelentés egyes üzeneteinek az értelméről, de mégis megállapíthatjuk, hogy könnyebben érthető. És akkor nézzük, hogy mit értünk konkrétan különleges kijelentésem. Tulajdonképpen bármit, amikor az Isten megszólal. Az egyik ilyen lehetőség, amikor tényleg maga Isten szólal meg, mindenféle közvetítés nélkül megjelenik, ott van, érzékelhető, látható módon, és beszél. A kép, amit ide bevágtam, Ábrahám történetéből való, amikor Ábrahámnak három látogatója jön, ezek közül kettő angyal, a harmadik pedig maga az Úr. És ezt onnan tudjuk, hogy később Ábrahám alkudozni kezd az Istennel, hogy mennyi igaz ember esetében hajlandó megkímélni Sodomát. Tehát Isten odament emberi formában ugyan, de odament Ábrahámhoz, és beszélgetett vele. Ez egy különleges kijelentés volt. Olyannal is találkozunk, hogy Isten álomban jelenti ki magát. Ez a kép, amit betettem, az egyiptomi fáraó egyik történetéből való, amikor is megálmodja a 7 bő és a 7 szűk esztendőt, és amikor József megjelenik és megfejti az álmát, akkor ő is biztos már benne, hogy egyenesen Isten szólt hozzá ezáltal. A harmadik része a különleges kijelentésnek, amikor Isten angyalt küld, például Betlehembe a pásztorokhoz, akik elmondták, hogy megszületett a megváltó, Betlehemben egy istállóban van, menjetek el és nézzétek meg. Isten nagyon sokszor az Ószövetségben, különösen sokszor használta angyalait üzenetek átadására. Sokszor Isten az ő szolgái által ad kijelentést, elmondja a prófétának vagy a papnak, amit elgondolt, és elküldi valakihez, vagy elküldi az egész néphez, és ez a szolga szó szerint átadja az Isten üzenetét. Előfordul, hogy nem egy Istenben hívő ember, tehát egy szolga adja át az üzenetet, hanem Isten egyik ellensége. Mert neki még ez sem lehetetlen, hogy az ellenségein keresztül szóljon. A pusztai vándorlás során Bálák, egy ellenséges király megkérte a messze földön híres Bálámot, hogy jöjjön el és átkozza meg a zsidókat. Bálám eljött, és amikor arra került a sor, hogy most átkot kellene mondania, áldást mondott. És proféciát mondott azzal kapcsolatban, hogy eljön a megváltó Izrael népéből. Isten meg tud szólalni akár egy állaton keresztül is, nem túl gyakori, de akár még ez is előfordulhat, sőt egyszer biztos, hogy előfordult a Bibliában, a már említett Bálám kapcsán, amikor nagyon előre akart jutni egy úton, de a szamár nem akart, ő elkezdte ütlegelni, erre a szamár megmondta neki, hogy ne ütlegelj engem, nem tudok tovább menni, mert egy angyal állja az utamat. A különleges kijelentésnek a csúcsa, amikor Isten emberré lett Jézus Krisztusban. Jézus nem csupán hirdette az igét, hanem ő maga a testet öltött ige, Isten legtökéletesebb képe ezen a földön, tehát ő a kijelentésnek a csúcsa. Egy következő csatorna, amikor a Szentlélek szólal meg. Ezzel kapcsolatban lehetne idézni Pál és Barnabás kiválasztását a missziói útra, amikor is az antiókiai gyülekezetben a Szentlélek megszólal, és azt mondja, hogy válasszátok ki nekem Pált és Barnabást, elküldöm őket arra az útra, amit elterveztem. És a kijelentésnek, a különleges kijelentésnek az utolsó pontja az a Biblia, a Szentírás. Tulajdonképpen ma ez adatott nekünk. Az összes többi különleges kijelentés, ami korábban eljutott hozzánk, a Bibliába lett belesűrítve. Természetesen nem minden. Előfordulhat, hogy Isten beszélgetett egy prófétával úgy, hogy mi arról nem értesültünk, de amit Isten fontosnak tartott, ami a különleges kijelentésnek a szintjét eléri, arra azt mondta, hogy ezt beleteszem egy könyvbe, ez a Szentírás, a Szentlélek által jött létre ez a könyv, és ha valaki ezt olvassa, akkor találkozik Isten üzenetével szóról szóra. Hát ezen a kétféle módon jut el hozzánk Isten kijelentése, beszélni akar Isten velünk mind a két úton módon, az általános és a különleges kijelentésen keresztül is. Néhány kérdést összeírtam, hogy gondolkodjunk el rajta. Nem sokára majd csoportokban is tudunk rajta gondolkodni, de otthon folytathatjuk mindannyian külön-külön is. Az általános kijelentéshez a következő kérdéseket tettem fel. Miért nehéz jól értelmezni az általános kijelentést? Mit tehetünk annak érdekében, hogy helyesen értsük azt? Mit üzen az általános kijelentés? Szedjük össze. Miért fontos az általános kijelentés, ha a különleges kijelentés magában foglalja annak üzenetét, sőt, igazából annál többet is elmond. És a második kérdéscsoport az a különleges kijelentéshez kapcsolódik. A különleges kijelentés csatornái közül van, ami ma is hozzáférhető, de olyan is, ami már nem. Mely csatornán, csatornákon keresztül szól hozzánk Isten manapság? A különleges kijelentés alapvető üzenetei mindenki számára érthetőek. Mik ezek az alapvető üzenetek? Köszönöm a figyelmet, és akkor most csoportokra fogunk bomlani. Arra gondoltunk, hogy két csoportra bomlanánk. Az egyik csoporttal Emi maradna itt, a másik csoporttal pedig felmegyek majd az óvodásterembe. Nem tudom, hányan vagyunk, de nagyjából, hogyha itt István vonalában elfelezzük a társaságot, akkor szerintem mondjuk ez a fele maradhat itt, és akkor a másik felével felmegyünk. Nincsen nagyon sok időnk, mert 7:30-ra szeretnénk visszaérkezni, és akkor egy imádsággal, énekkel, áldással be is fejezzük az alkalmat. Szóval arra kérek mindenkit, hogy ne most kezdjünk el beszélgetni, hanem mihelyt azt mondom, hogy indulhatunk, mindenki menjen a maga helyére. 7:25-kor már próbáljuk lezárni az alkalmat, és 7:30-kor mindenki legyen már itt. Köszönöm szépen, és akkor már is indulhatunk. Akkor egy imádságra csendesedjünk el. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy fontosnak tartod a velünk való kapcsolatot, sokkal fontosabbnak, mint mi azt feltételeznénk rólad. Olyan jó látni, hogy akármerre nézünk, akármerre fordulunk, voltak éppen téged látunk, és te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy nagyon konkrétan is megszólítasz bennünket a különleges kijelentés által. Nagyon köszönjük, hogy ennek a dokumentuma, a Biblia itt lehet előttünk, és bármilyen kérdésünk van, ott kereshetjük a te válaszaidat. Kérünk, Urunk, hogy amennyire te keresel bennünket, ugyanannyira vágyakozzunk mi is a te közeledbe, hogy hadd tudjunk ne csak meghallgatni téged, de beszélgetni is veled. És köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a beszélgetésben mi magunk is változunk, átformálódunk, azzá leszünk, akinek te elterveztél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és ezt a te formáló munkádat folytass bennünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A 756-os énekünk első versét énekeljük.
Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és romfelett.
Jézus mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Áldás békességet.